A mai délelőtt hat hithősről szeretnék veletek beszélni. De úgy is kezdhetném, hogy hat vesztesről. Lehet, hogy ti azt mondjátok, ezek győztesek? Vagy mégis vesztesek? A Jelenések könyve második fejezet 26. versétől és a második fejezet többi verséből szeretnék egy-egy kis szeletet idézni. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot. Aztán azt olvashatjuk a 7. versben. Aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomában van. 11. vers. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aztán azt láttuk, hogy adom annak a hajnalcsillagot. Aki győz, adom annak a hajnalcsillagot. Ki is ez a hajnalcsillag? Aki győz, adom annak a hajnalcsillagot. A Jelenések könyve saját maga megmagyarázza, ki is a hajnalcsillag. A hajnalcsillag Jézus maga. Én vagyok Dávidnak, ama gyökere és ága, ama fényes hajnalcsillag. Jézus azt mondja, én az övé leszek, az ő megváltója, az ő testvére, az ő királya, az ő főpapja, az ő tanítómestere, az ő újjáteremtője. Én magamat adom annak, aki győz. Aztán olvashatjuk a Jelenések 3. fejezetében, aki győz, oszloppá teszem azt, és az én templomomban lesz. Aztán aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem. Győzőnek lenni jó. Egyetértetek velem? Győzőnek lenni jó, lelkesítő, sikeresnek lenni, elöljárni, utat mutatni, egyenes derékkal állni, emelt fővel, mosolyogva. Ez jó. Erre vágyik mindenki. Ez dicsőség. Na de a vesztesnek milyen a vesztes oldalán állni? Milyen azt látni, hogy kudarc, fájdalom, veszteség, sikertelenség, baj. Baj, baj hátán. És föl se álltál, és már megint csak elesel. Vajon milyen dolog vesztesnek lenni? Voltatok-e már vesztesek? Éreztétek-e már magatokat kifosztottnak? Éreztétek-e úgy, hogy elrontottátok, és miattatok történik a veszteség? Miattatok van a baj? Vagy éreztétek-e úgy, hogy igazságtalanságért, és semmit se tehetek róla, mégis bajba jutottam? És tehetetlen vagyok, és kiszolgáltatott? És most aztán mi lesz? Mert vesztesnek lenni nem jó. A vesztes úgy érzi, bárcsak elmenekülhetne, bárcsak elbújhatna, bárcsak elrejtőzhetne, bárcsak senkinek a szemébe ne kellene nézni. Az első személy, akinek az életét szeretném egy kicsit felidézni előttetek, Noé. Róla olvashatunk Mózes első könyve 7. fejezetében. Ezt olvassuk az első versben. Akkor ezt mondta az Úr Noénak. Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Hú, én szeretném ezt, ha nekem mondaná az Úr. Igaznak találtalak téged. Ennél nagyobb elismerésre nem is vágyok. Az Isten azt mondja, igaznak látlak téged. És azt mondja neki az Isten, megromlott ez a nemzetség, Isten bánkódik a szívében, és Noé kap egy feladatot, hogy építsen bárkát. Építsen bárkát egy olyan helyen, ami igen messze van a tengertől. Azért az emberek provokálásának, meg nem értésének és gúnyának van kitéve, amíg csak épül a bárka. És amikor a bárka felépült, eltelt az idő, és ekkor az Isten valamit mond Noénak. Az 5. vers. Noé meg is tett mindent úgy, ahogy az Úr parancsolta neki. 7. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől. Az Isten elmondja neki, hogy özönvíz jön. Noé tudja, mi következik. De aztán azt látjuk a 16. versben, hogy bementek, ahogyan Isten parancsolta, az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Noé bement a bárkába, és Isten bezárja az ajtót, mintha valami végleges dolog történne. Noé engedelmeskedett, Bement, és Isten bezárta az ajtót. Se ki, se be. És jött a következő nap. És nem történt semmi. És az emberek körül táncolták a bárkát, kiáltoztak, talán kopogtattak is a falán, dübögtek, és táncoltak, és azt mondták, Noé, ugye, hogy nem volt igazad? Látod, mondtuk mi, elment neked az eszed. És eltelt 2 nap, és eltelt 3 nap, és még mindig nem történt semmi. És 6 napig eltelt, és a 6 nap végén még mindig nem történt semmi. Az a kérdésem, hogy vajon Noénak mi volt a dolga, miután Isten bezárta a bárkát. Mi volt a dolga? Megkapta az utolsó parancsot, menj be a bárkába, és Noé engedelmeskedett, bement. Mi volt a dolga most, amikor nem történt semmi? Az Isten utolsó parancsa óta nem történt semmi. Csak egy dolga volt, várni. 7 napig kellett várni. És aztán megnyíltak az egek csatornái, mondja az ige. Igen, bekövetkezett. Megvárta a 7 napot. És bekövetkezett az Isten ígérete. A következő személy, akit szeretnék veletek felidézni, ez József. Mózes első könyve a 39. fejezetben találjuk a történetét, hogy eladják rabszolgának, és Potifár házába kerül. És amikor ott van Potifár házába, minden, ami a keze alá kerül, felvirágzik. József hűséges és tiszta életét megáldja az Isten, és azt látjuk, hogy a gazdája egyre csak gazdagabb lesz általa. Mert József bármihez nyúl, felvirágzik, és áldott lesz. Megáldotta az Úr őt, amihez csak hozzáfogott. Látta az Úr, hogy vele van az Úr, és mindaz eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Én szeretnék egy ilyen munkatársat. Biztos őt választanám vezetőnek. Hát, ha mindent jól csinál, minél többet rábízok, annál több dolog lesz felvirágozva. József lesz mindenek gazdája, mert Potifár jól gondolkodik. És egyszer csak jön az asszony, és el akarja Józsefet csábítani. És József válasza, nem tehetem ezt a bűnt az Isten ellen, hiszen mindent a kezemre adott már Potifár, csak téged nem, hiszen te a felesége vagy. Nem vétkezhetek az Isten ellen, nem tehetem. És az asszony azt mondja, hát akkor majd meglátod, mi lesz. Hát kinek fognak inkább hinni? Te mit gondolsz? És azt találjuk a 20. versben, hogy József különleges jutalmat kap a tisztességéért és a becsületéért. A 20. vers, fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyai tartották fogva. Ott volt börtönben. Az igazságtalanság megnyomorítja az embert. Sokszor az igazságérzetünk lázad. Olyan nagy szokott lenni az igazságérzetünk. Ez nem igazságos. Ez nem méltó. Nem ez járna. Nem ezt érdemelném. Így bánnak velem. Jót tett helyébe. Jót várjak. Vajon mit érzett József, amikor a tisztasága, a hűsége, a gazdájához való becsületessége jutalmául börtönbe vetették? Ez egy igazi vesztes helyzet. Vesztett a becsület, vesztessé vált az igazság, a jog, minden oda van. Azt olvashatjuk az ihletett írásban, hogy Józsefet az mentette meg a keserűségtől, a csüggedéstől, hogy elkezdett szolgálni másoknak. Elkezdett szolgálni a rabtársainak. És ezért, amikor elkezdett másokra figyelni, ő maga is felerősödött lelkileg. Nem azt érezte, hogy vesztes vagyok, semmit sem ért a hűség, mit ér az Istennek való szolgálat, hanem megmaradt az Isten szolgálatában, őszintén és szeretettel. Vajon mit érzünk hasonló helyzetben, ha József helyzetében lettünk volna? Vajon nem született volna meg a harag, a hitetlenség vagy a lázadás Isten ellen, hogy Istenem, miért ezt kapom, miért? Hogy hogy birkózunk meg ezekkel a kérdésekkel, hogy miért? Vajon hogy birkózunk meg vele? Vajon beállunk a hitetlenek sorába, és azt mondjuk, Isten, nem csinálod jól? Én jobban tudom, hogyan kellene. Mert talán a szánkon kimondjuk, hogy hiszünk az Istennek, hiszünk az Isten szeretetében, de amikor belekerülünk mi a darálóba, vajon akkor is töretlenek tudunk-e maradni? Akkor is ki tudjuk-e mondani a szánkkal és a szívünkkel, hogy az Isten jó? Mert jó módban könnyű mondani, hogy az Isten jó. De a nyomorúságban, a fájdalomban, a veszteségben, az igazságtalanság perceiben tudjuk-e mondani, hogy az Isten jó? És hogy az Isten jobban tudja? Tudunk-e kitartóan felfelé nézni, vagy a hitünk izmai elfáradnak, és egyre inkább lefelé hajlik már a fejünk? A következő személy, akiről szólni szeretnék, Dániel. Dániel fiatal korába kerül Babilonba fogságba. És emlékeznek a jövendőlésre, hogy 70 évig fog tartani ez a fogság. Fiatalon oda kerül napokon odozor udvarába, aztán jön Nabonid, aztán jön Belsazár, aztán vége a babiloni birodalomnak, és jön a méd és perzsa uralom, a méd Dáriusszal és a perzsa Círusszal. És Dániel megvénül a fogságban. És újra csak könyörög az Úrhoz, imádkozik, és azt mondja, Istenem, add, hogy lássam a szabadulást, láthassam már a szabadulást. És már megvénül. És egyszer csak Dárius valami különleges dolgot tesz. Dániel 6. fejezet 7. versétől. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívüló király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Rászedték. Átverték. Kihasználták a jóhiszeműségét. És Dániel meghallja. Tudomására jut a rendelet. Különleges dolog azt látni, hogy Dárius az ország első embere volt Babilonban is, és az ország első embere a Méd-Perzsa birodalomban is. Különleges dolog ez a megbecsültség, mert látják, hogy hűségesen szolgál, mint József. És amikor ez kiderül, akkor reménytelen és vesztett a csata. Vesztett a csata. A törvény megmásíthatatlan. Visszavonhatatlan. Törvény, amit egyszer lepecsételtek, úgy marad. Nem tud a király sem tenni semmit. A király is rosszul érzi magát, kényelmetlenül érzi magát, hiszen az ő öreg barátja, akire mindig számíthatott, Dániel, akinek a hite számára is példa volt, most halálos veszedelembe kerül vénségére. Dániel idős férfi már. És Dárius mindent megtesz, hogy megmentse. De megfenyegetik. És azt mondja, király, ne felejtsd el, hogy akármit mesterkedsz is, a törvényed áll, a törvényed visszavonhatatlan. Ezért Dániel bekerül az oroszlánok közé. Ez egy olyan történet, amit a gyerekeknek sűrűn el szoktunk mondani, ugye? Bekerül Dániel az oroszlánok közé, de az úr angyalai megóvták, és szabadon kikerült onnan, és kimenekült onnan, mert az úr megvédte. De mit gondoltok? Milyen volt ez a helyzet, amikor Dániel odaállt, és jöttek a katonák, hogy bedobják őt? Akkor nem gyerektörténetnek tűnt. Akkor a legvéresebb, legkomolyabb és legnagyobb megpróbáltatás következett, a fenevadak közé jutni. A fenevadak közé. És Dániel nem mondta, hogy megmásítom azt, amit elhatároztam. Gondolkodtunk-e valaha azon, hogy mi lett volna akkor, ha Dániel kicsit diszkrétebben imádkozik? Becsukja az ablakot. Hát nem lehet becsukott ablakkal imádkozni. Hát leírva nem volt semmilyen törvényben, hogy nyitott ablakkal kell imádkozni. Aztán mi lett volna, hogyha nem hangosan imádkozik, hanem csendben? Hát az Isten a titkos imákat is meghallgatja, ugye? Mi történt volna, hogyha Dániel valamit változtat a szokásain, az addigi imádkozási szokásain? Mi lett volna? Akkor nem tudnánk a gyerekeinknek elmondani azt, hogy az Isten az oroszlánok közül is meg tud menteni. Akkor nem tudnánk elmondani azt, hogy valaki 70 évig hűségesen szolgálta az Istent, és az Isten mégis megengedte, hogy oroszlánok közé jusson. Fals lenne az evangélium, ha azt hirdetnénk, hogy aki egész életét az Istennek szentelte, az nem kerülhet bajba. Mert bajba kerülhet. Bajba is került. Bekerült vénségére az oroszlánok vermébe. És azért került be, mert töretlen maradt a hűsége. És a töretlen hűségben belekapaszkodott az Isten ígéretébe akkor is, ha semmi menekvési utat nem látott. Semmit nem látott, hogy bármi kimentené őt innen. Mégis ugyanazt tette. Vajon miért tette ez Dániel? Mert vállalta, hogy az Isten nevére dicsőséget hozhat. Hogy az Isten rajta keresztül megdicsőítheti magát. Vajon vannak-e az Istennek ma ilyen Dánieljei, akik vállalják a kockázatot, vállalják a kudarc lehetőségét, vállalják a bajba jutás lehetőségét, azért, hogy megengedjék, hogy az Isten tegyen, amit csak akar. Hogy az Isten meg tudja mutatni magát, általuk, rajtuk keresztül és mellettük. Ha nem lennének bátor férfiak, hogy tudná az Isten megdicsőíteni magát ma? Nem az Isten kísértésről beszélek. Nem arról, hogy szándékosan tegyük ki magunknak bajnak és veszélynek. Nem arról beszélek, hogy álljunk ki a templom tetejére és ugorjunk le, majd megóvnak az angyalok. Hanem amikor rajtunk kívülállók miatt a hitünkért bajba kerülünk, akkor legyünk biztosak abban, hogy ez alkalom az Istennek, hogy megmutassa magát. Hogy megmutassa magát. El tudjuk-e engedni a gyeplőt, a kontroll gyeplőjét, hogy mi akarjuk kezünkbe tartani, hogy mi következik. Ki tudjuk ezt engedni a kezünkből? Át tudjuk-e engedni, hogy majd ő cselekszik, te csak maradj veszteg. Tanulj meg várni, várni. Nekem nagyon nehezen megy. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. A várakozás és a bizonytalanság nagyon megvisel. Kivárni, hogy majd történik valami, majd valami, nem tudom mi és nem tudom mikor. Rábízni magunkat az Istenre. Mert elég minden napnak a maga baja. Megtapasztaltátok-e már, hogy az Isten megpróbálja olykor a türelmünket? Hogy megtanuljunk ráhagyatkozni, rábízni magunkat. Dániel feltehette magában a kérdést, miért? És nem kapott rá választ. Csak akkor derült ki a miért, amikor a király megáll a hajnali órában a verem mellett, és azt mondja, hogy Dániel, a te Istened, ki tudott-e téged szabadítani? A te Istened, ki tudott-e szabadítani? Mert Dániel életén keresztül meglátták, sokan-sokan meglátták, hogy kicsoda az Isten. Ha Dániel nem így élt volna, nem tudta volna az Isten rajta keresztül megdicsőíteni önmagát. A következő személy, akit szeretnék veletek felidézni, az Jób. Jób könyve gyönyörűen kezdődik. Úgy kezdődik Jób könyve: élt Úz földén egy Jób nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent és kerülte a rosszat. Sok gyermeke volt, nagy gazdagsága. Igazából ő volt egyik legnagyobb keleti fejedelem. Legnagyobb befolyással rendelkező. Mindenki tisztelte, mindenki meghajolt előtte, ismerték minden útját, átlátszó volt. tiszta, átlátszó életet élt. És ez a Jób elveszíti mindenét. Elveszíti a családját, a gyerekeit, elveszíti az egzisztenciális jólétét, elveszti az egészségét, és engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy elveszti a feleségét is. Aki azt mondja, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg, elveszíti az érzelmi biztonságot, amit a társ közelsége adhat. Jobb ott van egyedül, és furcsa dolgot mond ki, furcsa dolgot. Azt mondja, hogy ha a jót elvettük az Úr kezéből, ne vegyük el a rosszat is. A jó dolgoknál bólogatunk. Így van, Uram, jól csinálod, Uram, így van, hála, hála neked, Uram, hogy ezt a jót adtad. De rosszat is kapunk. Vesztesek is vagyunk. Fáj nekünk. Ha elvettük a jót az Úr kezéből, a rosszat ne vegyük éjjel. Kinek a kezéből vesszük el a rosszat? Jobb azt mondja, elvettük az Isten kezéből a jót, elvesszük-e az Isten kezéből a rosszat? Vagy amikor rossz következik, akkor azt mondjuk, hogy ez nem az Isten kezéből jön. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Kinek akarja Jézus odaadni a keserű poharat? Az atyának. És aztán azt mondja, hogy de legyen meg a te akaratod. És elfogadja a poharat. Az atya kezéből veszi a poharat. És mivel Jézus az atya kezéből veszi a poharat, ezért nem haragszik a keresztre feszítőire. Nem haragszik azokra, akik sorsot vetnek a köntösére, és a kezeibe szöget vernek, mert az Úr kezéből vette. Az atya kezéből vette. És amit az atya kezéből veszünk, az a pohár már nem olyan, mert tudjuk, hogy megmérte, ránk nézett, az erőket felmérte, és aztán adta a kezünkbe. És a teherrel együtt erőt is ad a kimenekedésre. Hisztek ebben, testvéreim? Biztosak vagytok ebben, testvéreim? Mert amit az atya kezéből veszünk, abban benne van az ő akarata. Amit az Isten kezéből veszünk, az az Isten tudtával történik. Az Isten beleegyezésével történik. Nem tudjuk miért. Nem tudjuk miért. De megmaradunk-e biztosan abban a tudatban, hogy az Isten jó, és az Isten szeret. Jób könyvének a végén egy másik hitvallás van. És ezt most az új fordítású igét szeretném a szívetekre helyezni, mert nagyon tetszik nekem. 42. fejezet, 5. vers. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak. Átmegyünk valamin, és addig csak hírből hallunk az Úrról, és aztán valami mássá lesz. De most saját szememmel látlak. Vajon Jób odaadta volna-e ezt a tapasztalatát bármiért, mikor az Urat láthatta saját szemével, közelről láthatta az Urat. Eddig csak hallomásból, de most közelről, szememmel láthatlak. Megtapasztaltam az Isten közelségét, az Úr jelenlétét, a vigasztaló, hozzám hajló közelségét. Törődik velem az Isten, nem vagyok egyedül. Lehet ennél nagyobb tapasztalat. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 32. verse így szól. Emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki. Azt mondja Pál, hogy emlékezzetek vissza, mi volt régebben. Valamit megértettetek, megvilágosítattatok, valami világossá lett, valami érthetővé lett előttetek, és ezután sok szenvedés teljes küzdelmet kiáltatok. Amikor az ember valamit megért, valami világosság gyúl, hogy mindez, ami történik, ez az Istentől származik, az Isten kezéből jön, mert akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat munkálja. Amikor ezt megértjük, és a bizalmunk megerősödik az Isten felé, akkor teljesen másképp viseljük azt a ránk nehezedő nyomást, ami rajtunk van. Legyen az bármilyen természetű. Amikor megértünk valamit, és világosság gyúl az elménkbe, meglátjuk, kicsoda az Isten. Szemünkkel látjuk meg, kicsoda az Isten. akkor egészen másként látjuk a küzdelmeket. Sokkal erősebbek vagyunk kibírni azt, ami következik. Emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. Kiáltátok, nem roppantatok bele, nem pusztultatok el, megértettetek valamit, és erősödött a hitetek. És kiáltátok azt, ami következett. Mert láttátok az Istent közelről, valamit megértettetek közelebbről. A következő személy, akit szeretnék felidézni előttetek, Jézus, aki arimátiai József sírjában nyugszik. A legnagyobb veszteség. A legnagyobb csalódottság. A mester halott. Nincs tovább. Menjünk vissza. Eddig vele voltunk, most már nem vagyunk tanítványok, nincs mesterünk. Mester nélkül nincs tanítvány. A hit oda van, a remény oda van, a munka abba maradt. És az emausi tanítványok elindulnak Jeruzsálemből hazafelé. És amikor elindulnak, azt mondják az idegennek, aki hozzájuk csapódik az úton, pedig mi azt hittük. Pedig mi azt hittük, hogy ő lesz az, pedig mi azt hittük, ő tényleg az lesz, pedig mi azt hittük, hogy itt a Mesiás, pedig mi azt hittük, de most csalódtunk, elvesztettük a reményt, oda van minden, meghalt. Meghalt. És ez az idegen utas a proféciákról kezd beszélni, a proféták tanításairól. Biztos, hogy vége. Biztos, hogy veszteség. Biztos, hogy reményvesztett pillanat? Biztos? És ahogy elkezdi megértetni velük, mit is mondtak az írások a Mesiásról, akkor kezdett nyílni a sötétség, és kezdtek megérteni és meglátni valamit. Óbalgatagok és restszívűek mindannak elhívésére, amiket a proféták szóltak. És aztán bement hozzájuk, és valami mozdulatról, valami szóról, ami a kenyér megtörésével volt kapcsolatban, felismerték. Az Úr megengedte nekik, hogy felismerjék. Ha én elképzelem ezt a jelenetet, azt gondolom, hogy nem voltak még olyan erős férfiak, akik az éjszakai órában, sötétedés után Jeruzsálem felé tartottak, mint ők. Mert Jézus nem akarták tovább engedni, mert itt az este. És veszélyes, és fáradtságos az út. Pihenj meg nálunk, de amikor felismerik a mestert, hogy él, akkor olyan erőt kapnak, ami visszaviszi őket Jeruzsálembe, és elmondják mindenkinek, feltámadt a mester, láttuk. Megláttak valamit, és erőt kaptak belőle, és nem számított már semmi. Testvéreim, megláttátok már-e Jézust? Láttátok-e már? Láttátok-e már a feltámadt mestert, ami erőt ad, szájra kaptok, és visszamentek Jeruzsálembe, az éjszaka közepén, fölfelé a hegynek, kövek mellett, porosút mellett, rablók mellett, bárki mellett, visszamennétek-e Jeruzsálembe, mert láttátok a mestert, a feltámadt mestert, és ez olyan erőt ad, amit semmi el nem vehet. Semmi. Az utolsó személyhez jutottunk. Az utolsó személyhez, akinek a titkos vágyát az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. Az apostolok cselekedetei 7. fejezet 25. verse így szól. Mózes azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket, de nem értették meg. 40 éves Mózes, életerős, lendületes, kiképzett, igazi olyan államférfi, aki mindent megtehet. Nincs olyan dolog, amit ne tanítottak volna meg vele Egyiptomban, hiszen fáraóvá nevelték, ő herceg volt, és a rabszolga nemzet árulót lát benne, nem közéjük való. És Mózes elmenekül a következő 40 évre Midian pusztájába. A herceg a pusztában, a számkivetésben. Az első 40 éves egyiptomi élet után, a fényűző pompa után 40 évig a bárányok között van. És amikor a 40 év eltelik, akkor sokszor fölmerülhet a kérdés, hogy miért, Istenem, csodamódján megszabadítottál? Megláttam, mi a küldetésem? Vagy rosszul láttam meg, mi a küldetésem? Nem értettelek, Istenem? Vagy miért vagyok itt 40 évig, Istenem, ez a parkolópálya olyan értelmetlen? Meddig kell még várni? És a 40 év végén, amikor Mózes már 80 éves, a csipkebokorból megszólal az Úr, és azt mondja, hogy menj vissza. Akkor Mózes azt mondta, hogy most már miért menjek? Hát eddig kellett volna, nem? És aztán Mózes visszamegy Egyiptomba, és a következő 40 évét a pusztai vándorlással tölti. Vezeti a népet, a nyakas, lázadó, engedetlen, hitetlen népet, vezeti a megígért Kánaán földje felé. Mi is volt Mózes vágya? Mi is volt a reménye? Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. Remélte, hogy elvezetheti őket Kánaán földjére, Kánaánba, az Isten által megígért földre. És Mózes a harmadik 40 évét a sivatagban tölti. Tűzoszlop és felhőoszlop vezeti őt. Rátámadnak sokszor, hogy megkövezzék. Rátámadnak, ha éhesek, rátámadnak, ha szomjasak, rátámadnak, ha ellenség jön, rátámadnak, ha táboroznak, és nem haladnak, és rátámadnak, ha haladnak, és nem letáboroznak, mert mindig van valami, ami nem tetszik. És eltelik a 40 év, és Mózes vár. Tudjátok-e, mire vár Mózes igazán a szíve mélyén? Hogy végre célba érjenek. Célba. Kánaánba. Hogy végre láthassák ezek a szegények. Ezek a szegény lázadók. Ezek, akiért feláldozná magát bármikor. Hogy láthatná Kánaánt, és láthatná az arcukon az örömöt. Láthatná a széterülő mosolyt. Láthatná a kisimuló ráncokat, hogy Kánaánban vannak, végre Kánaánban, hogy átléphetik a Jordánt, és láthatják a szőlőskerteket, meg az olajfaligeteket, hogy láthatnák a ringó búzamezőt, hogy láthatnák a folyót, meg a tengert, végre a sivatag után. A buja zöld növényzet gyönyörködtetni őket, végre Kánaán. És megérkeznek Kánaán határába. És amikor ott vannak Kánaán határában, Mózes 5. könyve 34. fejezetében ezt találjuk. Ezután fölment Mózes a Moab síkságáról a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot. Gileádot, Dánig, az egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket, a Jordán környékét, és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét, Coárig. És mondotta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt mondtam, a te utódaidnak adom, megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. És ott halt meg Mózes az Úr szolgája Moab földén, az Úr akarata szerint. Értitek ti ezt? Igen, igen, ott volt Noé. Várt 7 napig, és látta a beteljesedést, az ígéret beteljesedését. Igen, igen, ott volt József, és ott volt börtönben, évekig börtönben volt, de aztán kiemelte onnan az Úr, és nem vesztes volt, hanem győztes, győztes volt. És aztán láthatjuk Dánielt. Igen, 70 évig ott volt a nyomorúságban, a fogságban, de megbecsült ember volt, és igen, bekerült az oroszlánok vermébe, de kiszabadította az Úr, győztes a vége, győztes, győztes, nem vesztes Dániel. És aztán látjuk Jóbot, aki elveszít mindenét, a családját, elveszíti a gazdagságát, a vagyonát, elveszíti az egészségét, és haldoklik. Igen, igen, de az Úr meggyógyította. Igen, igen, de visszaadott neki mindent. Egy győztes élet. És aztán ott van Jézus a sírban, és ott vannak a vesztes tanítványok, de látják a feltámadt üdvözítőt, és győztessé válnak, ők győztesek, hiszen azt mondják, hogy Krisztus él, és erőt kapunk általa. De ott van Mózes. De ott van Mózes. Uram, milyen igazságos Isten vagy te. Odaadta neked az egész életét. Lemondott mindenről. Fáraó lehetett volna. Végig küzdötte az életét a pusztában, a sivatagban, a lázadók között. Odaadott mindent neked, Istenem. Miért nem teljesítetted a vágyát? Nem lépett be Kánaánba. A Moab földén halt meg. Nem látta az álmát, nem látta a mosolygó testvéreit, nem látta a ringó mezőket, nem látta a zöld növényt, nem látta a folyókat, csak messziről, csak messziről. És az Úr szava szerint, az Úr akarata szerint meghalt Mózes. Megnyugodnék, ha azt látnám, hogy a sátán akarata szerint halt meg. Azt látjuk, hogy az Úr akarata szerint meghalt Mózes a Moab földén. És azt mondhatnánk, hát igen, Mózes a legnagyobb vesztes. És ha nekem mondta volna az Úr, hogy most meg fogsz halni, akkor azt mondta volna, hogy de Uram, hát szolgáltalak, Uram, szolgáltalak, és most mégis, hát engedd már, hogy átmenjek. És lehet, hogy ott lett volna a tüske a szívemben, a fájdalom, a szorongás, a félelem, vagy az igazságtalanság miatti keserűség. De Mózesben nem volt ilyen. Mózesben nem volt ilyen. Mózes békésen meghajtotta a fejét Isten akarata előtt, mert bízott benne. És azt mondta, az Úr jó, az Úr szeret. És meghalt Mózes a Nébóhegyén. De olvasok róla valamit. Elmondok nektek egy titkot. Amikor Jézus itt volt, és haladt a halál felé, haladt a kereszt felé, akkor őt is meg kellett erősítse valaki. És az Isten úgy látta jónak, hogy valaki, aki már átment a halál félelmén és fájdalmán, ott legyen vele, hogy megerősítse őt. A megdicsőülés hegyén Jézus beszélt Mózessel. De hát ez meg hogy lehet? Hogy beszélhetett Mózessel? Hát úgy, hogy Mózes nem maradt a sírban, mert az Isten nem kevesebbet ad, ha elvesz valamit, hanem többet, mert az Isten többet adott. Mózes nem a földi Kánaánba lépett be, hanem belépett a mennyei Kánaánba. És eljöhetett a mesterét erősíteni. Jézus, van értelme a halálodnak, nem hiába való. Nem hiába való a szög és a kereszt, meg a tövis korona. Hiszen a megváltásod árán lehetünk az országodban mind majd. És Jézus erőre kapott egy meghalt és feltámadt gyermeke szavai nyomán. Testvéreim! Ha vesztesnek érzitek magatokat, ha kifosztottnak, ha úgy érzitek, igazságtalanság történik, és nem veszik számba a hűségeteket, és az Istenbe vetett bizalmatokat, akkor legyetek biztosak a szívetekben, hogy az Isten nem elvesz, hanem többet ad. Amit most nem látunk, lehet, hogy holnap meglátjuk. Lehet, hogy egy év múlva meglátjuk. De ha most nem, egyszer biztos, mert az Isten nem hazudik. Az Isten igaz, és az ígéreteit beteljesíti. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, sokszor veszteseknek érezzük magunkat. Szeretnénk győztesek lenni, de néha ez nem sikerül. Bátoríts minket, világosítsd meg az elménket, hogy lássunk meg téged, hogy lássuk meg az akaratodat, a jóságodat, hogy lássuk meg azt, hogy a tenyeredben vagyunk, és ki nem kerülhetünk onnan. Add, hogy amikor ezt megértjük és meglátjuk, ez erőt adjon nekünk arra, ami azután jön. Hogy meglássunk téged közelről, hogy biztosak legyünk az ígéreteidbe, és belekapaszkodjunk abba, hogy tudjuk azt, hogy te soha nem elveszel, hanem többet akarsz adni. Itt is, és majd oda át. Dicsérjük ezért a te drága nevedet. Hálásak vagyunk a keresztért, az áldozatért, a halálért, a te halálodért, a megváltásért. Dicsérünk téged a szeretetedért, ahogy nem hagytál minket veszendőket elpusztulni, hanem utánunk jöttél. Attól, hogy soha ne felejtsük ezt el, és bízzunk a szeretetedben. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy hozzád fordulhattunk. Fiad nevében jöttünk, hallgass meg imánkat. Amen.